Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Péter első leveléből olvasom az 5. fejezet 6. versétől a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztoljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség, a hatalom, örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, pár nappal ezelőtt volt egy foci meccs. A Vasas játszott Jeruzsálemben. Nem tudom, hogy látta-e valaki, vagy tud-e róla valaki. Úgy tudom, hogy az utolsó előtti percekig 3-1 volt az eredmény. És végül is, mármint, hogy ők álltak vezetésre, és végül kikaptak 4-3-ra az utolsó pillanatban. Mert a meccs a lefújásig tart. És a pályán ott van az ellenfél is. Tulajdonképpen erről szól ez az ige. Mert Isten azt akarja, hogy mi mindvégig kitartsunk. Úgy van előttünk, mint a jó pásztor, aki megkeresi azt, ami elveszett. Először is engedi, hogy Szent Lelke által bizalom gyújjon a szívünkbe, hogy megszólítsuk őt, és felismerjük, mint minket mindenkinél jobban szerető Istent, aki a javunkat akarja, de tud a bűneinkről is, és a bűneinkről is akar velünk beszélni, mert ez a szeretet, hogy meg akar szabadítani bennünket attól, de sok mindent ad még útközben ahhoz, hogy ezt az életet, ezt az utat végigjárjuk. És úgy indul ez az út, hogy ő hív el. Tehát éppen ezért nem kell, hogy kételkedés legyen bennünk, hogy jól értettük őt, vagy azon múlik, hogy mennyire fogom fel. Nem, Isten, egy kisgyerek megérti, Isten hív bennünket magához. És azt akarja, hogy azt a pályát, ahol ő mondja meg, hogy merre menjünk, ami az örök életbe vezet, azt megharcoljuk. De van ellenlábas, van ellencsapat, ami végigjátszik, addig, míg élünk. Az a csapat, a gonosz és a démonvilág azt akarja, hogy ne győzzünk. Ezért mondja, tehát legyetek józanok. Ezt hívőknek mondja. Tehát ez nem evangelizáció, hanem hívőknek mondja ezt, hogy legyetek józanok, mert hívőként is sok mindennel be lehet minket, engem is be lehet etetni. Vannak népszerű, jól öltözött, aranyórás, napbarnitott, vigyáznom kell, hogy milyen inget mondok, nehogy valakit megbántsak, akin olyan van. Szóval, hogy szép inges fiatal emberek, akiknek az előadásaira rengeteg, hozzáteszem főleg nők, mennek. Akik megmondják, hogy hogy kell élni. Akik megmondják, hogy hogy ne legyél vesztes. Nem fognak a bűneidről beszélni, ami miatt bajod van. Nem fogják tudni a félelmedet megoldani, és lehet, hogy alapmagatartása nem vagy olyan, és minden olyan próbálkozás, hogy megpróbálod utánozni, vagy megpróbálja valaki utánozni, csak még nagyobb mélységbe taszítja, mert egyszerűen nekem ez a fajta fellépés nem megy. De megmondják, hogy hogyan lehet győzni. Megmondják, hogy hogyan lehet jól élni az életet. Hogy hogyan lehet a másoktól való félelemtől megszabadulni, és általában ez a másoknak a a leigázás, a manipulálás útján történik, vagy a másik véleménynek a figyelem kívül hagyásával. És ilyeneket látunk, pont Péter nem véletlenül írja ezt. Péter azért is írja, mert ezt megtapasztalta, hogy Krisztushoz ragaszkodjatok, Istenhez borul, ő legyen az első, legyen háttérbe az, amivel ti rögtön előrukkolnátok, mint megoldás. Hanem hallgassatok, alászkodjatok oda Istenhez, és engedjétek, hogy ő formálja az életeteket. Ezért ne kerüljétek el a szenvedést, meg a kellemetlen helyzeteket. Lehet, hogy vannak szolgálatok, amiket éppen ezért hagytunk abba, mert kellemetlen volt, nem volt jó, pedig éppen azok lettek volna Isten kezébe, azok az eszközök, ami által ez megvalósul, hogy maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni, megalapozni. De mindig egy könnyebbnek tűnő út jelentkezett, ahol az embernek az embersége, összetörtsége, tehetetlensége nem annyira kerül rivaldafénybe, meg az, hogy egyáltalán egy összetört bűnös ember vagyok, aki igazából másokon nem tudok segíteni. De Isten kegyelméből mégiscsak van értelme és tartalma az életemnek, van egy elhívásom. Ilyen döntése volt Péternek is. Nem véletlenül Péter írja ezt, hogy lehet megmaradni, és hogyha, mert a saját életéből rengeteg olyan példát tud mondani, amikor neki volt egy jó válasza. Amikor fogta és levágta a főpap szolgájának a fülét. Az egy hirtelen indulatból jött válasz. És lehet mondani egy potens férfi, aki tudja, mit kell csinálni, aki végre bátor, emögé fel lehet sorakozni. Mert ez egy válasz. Fel lehet sorakozni. Meg is volt a maga hatása, csak Jézusnak éppen nem tetszett. Mert benne lehetett a féltő, úgymond féltő szeretet, a mester féltése, benne lehetett a gonosz elleni indulat. Tehát azt is lehetne mondani, ez egy vallásos magatartás volt. De Jézus nem helyeselte, azt mondta, hogy ragd vissza helyére a kardodat. Az ő útja nem ez az út. És nem a magabiztos aranyórások útja, hiszen ő a szegények közé született. Nem baj, hogyha valakinek aranyórája van amúgy, csak ez képvisel egy irányt, egyfajta ideát, egyfajta gondolatot, a győzteseknek a klubját. A legyőzhetetleneknek a klubját. Jézus nem ezekkel tartott. És tulajdonképpen arra figyelmeztet, hogy ha ez a te utad, akkor nem lesz hatalmad a gonosz felett. Nem fogsz tudni megmaradni az úton. Nem fogsz formálódni, ahogyan kellene formálódnod. Nagyon fontos figyelmeztetés ezen az igény keresztül is, hogy éppen ezért le kell mondanunk arról, amit a szemünk diktálna, a látszat. Mert hogyha látszatra ítélnénk meg a mester földi életét, nem tudva a gyógyításairól, csak azt, hogy ki kell járt és ki kell vállalt közösséget, látszatra nem egy vonzó élet volt. Nem olyan, amit a többség kíván magának. De az volt az igaz. Sok-sok érdekesnek tűnő mondat, jó fellépésű ember mondja magáét, a maga igazságát. Lehet, hogy még érzelmi húrokat meg is pendítenek nálunk, de lehet, hogy semmi igazság tartalma nincs. Arra tanít bennünket az Isten, hogy ne a látszat szerint ítéljünk, hanem fontosnak tartsuk, hogy vajon igaz-e. Mi a forrása annak a gondolatnak, és hova vezet? Igaz-e egyáltalán? Ismerek egy 8 éves férfit, aki ha filozófiai igazság megfogalmazásáról, vagy mennyei igazság megfogalmazásáról van szó, bárki legyen, akár pap is, megkérdezi, ez igaz? És ha hozzátenném a megszólítást, el is árulnám, hogy kiről van szó. Ez igaz. Még egy lelki embernek a mondatait, amikor a mennyországról beszél, és neki van igaza. Tanít engem az Isten a gyermeken keresztül. Ez igaz? Ez szép? Ez jól esik? Ez hízeleg? Ez dicsér? Nem jelent igazából semmit. Nem visz előbbre, nem igaz. De jó, megosztom, kapok rá sok dicséretet. Legyen igaz. Ne a látszat szerint ítéljünk, hanem a valóság szerint. És most olvastam valahol, már nem emlékszem, hogy hol, hogy az újjászületéssel, az új szívvel együtt kapunk egy új szemet is. Ez olyan az Isten valóságának a látását. Az, hogy abban járjunk, ne amit a szemünk diktál. Ne a láthatókra tekintsünk, ne csak abban bízunk, ami materiális és körülöttünk van. Ne az ilyen éppen esetleges dolgokban, ami, hogy még éppen egészségünk vagy, vagy éppen még jó az idő, vagy éppen nincsen háború. És éppen ezért nagyon fontos, hogy tudni, hogy ez a levél, ez üldözötteknek szól, akik nap mint nap vására vitték a bőrüket, azért, mert hittek Jézusban. Ilyen szempontból furcsa, vagy nehéz, hogy minket megszólítson, minket inkább az alvásból ébreszt. És ahogyan az üldözésekben megtart, hogy ne a látszatra tekintsünk, hanem vegyük valóságosnak az Isten jelenlétét, ugyanígy van ez az alvással kapcsolatban is. Hogy ne nyugtasson meg bennünket a látszat. Van egy könyv, aminek ez a címe, hogy látszat és valóság nagyon részletesen tárgyalja ezt, hogy mi mindenbe kísérti meg az embert, hogy a könnyebbnek tűnő, a bűneinkről nem beszélő, a minket úgy, ahogy vagyunk békén hagyó látszatra támaszkodjunk inkább, a minket dicsér, vagy jobb fényben tüntet fel, de nem gyógyít, nem javít. És akkor ilyeneket hoz össze, hogy a látszat az Istennel való közösségünkben nehogy áttevődjön az érzéseinknek való szolgálatra. Nem tudom, hogy érthető ez. Mert amikor Istennel közösségbe kerülünk, ott vannak érzelmek. Jó érzés Istennel együtt lenni. Nem mindig van ez az érzés, de ez nem baj. Ne a jó érzések helyét keressük, hanem az Istennel való életet átformáló kapcsolatot. Mert ez akkor is átformál, ha nem érzem magam annyira szuperül, mert az érzelmeimtől független. De van érzelmi következménye. Ezt is mondja, hogy ne a egyháziasságot, a churchizmus, valahogy nem tudom lefordítani. Lényeg az, hogy az egyház él még ezekben az intézményekben. És éppen most talán jó, hogyha erről beszélünk, vagy nem tudom mennyire jó, de a hírekben lehetett olvasni, hogy pedofiliáért megint elítéltek valakit. És hogy miért lehetséges ez az egész egy borzalom? Ezen gondolkoztam, hogy miért nem voltunk olyanok, vagy volt az egyház, hogy amikor az első ilyen eset kiderült, hogy azzal szembe kellett volna nézni, de az egyház érdekeit védve, ami nem Krisztus érdeke. Tehát itt külön kell, hogy ki ne derüljön ez a nagy botrány, amikor az elsőt elhallgatták, akkor tették lehetővé mindazoknak, akik azóta is cselekedték ezt a borzalmat. Mert az úgynevezett egyház érdekeit kellett védeni. Na most ez az úgynevezett egyházzal szemben a krisztusi közösség, mert az úgynevezett egyházat lehet építeni. Lehet ott pénzt szerezni. Lehet ott karriert befutni. Lehet annak a presztízsére vigyázni, lehet annak reklámozni, lehet azt Facebookra felrakni, lehet a karitatív tevékenységeit reklámozni, de ezzel szemben nem ezt akarja, hogy ezt töltsük fel egy meglévő struktúrának az ősi, lélek nélküli valóságát, töltsük meg idővel, pénzzel, hanem éljük meg a krisztusi közösséget. Érthető a kettő között a különbség. Mert van egy szervezet, ami már megvan, nekem csak be kell csücsülnöm oda. Ez a látszat. Ez nem a Krisztus egyháza. A Krisztus egyháza, hogy mi, te meg én, a krisztusi szeretetet éljük meg egy testben. És nem mondunk le róla, ahogyan szépen hangzott, de igaz is, hogy mi a tökéletes házasság, két tökéletlen embernek a törekvése, hogy nem mondanak le egymásról. Az a szakadatlan törekvés, hogy nem mondunk le egymásról, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk, tökéletlen emberek, bűnbocsánatra szoruló emberek. Ez a Krisztus egyház, hogy ő formál bennünket, nem mindenféle szabályok, vagy beülünk, aztán van egy kés struktúra, aztán van az egyház, és vagyunk mi. Mi vagyunk. Óriási különbség van, és Krisztus ezt akarja, hogy mi magunk éljük meg azt, amit az ő lénye, kisugárzása, az ő keresztje jelent az életünkben. Egymást hordozva, egymást terhét hordozva, egymásért imádkozva, egymásért élve. Ugye mennyire más ez a valóság, mint az a valóság, ami pusztán épületekről, meg hierarchiáról, meg struktúrákról szól. Ami akkor is egyháznak neveztetik, hogyha már a tanítása rég más, mint ami a Bibliában le van írva. Mennyivel nagy különbség az, hogy hogy ezzel a hasonlattal élek, a börtönből szabadultak. Mi a sittesek vagyunk, akik amnesztiát kaptunk a Krisztus kegyelme által, és mint egykori sittesek, van közöttünk egy összetartás, hogy hát igen, mindannyian bűnösök vagyunk, és megszabadultunk, és ezen az úton egymást támogatjuk. Egy ilyen védés dadszövetség, amit Krisztus formál. Mekkora különbség van. És ennek a presztízséről nem kell gondoskodni, hogy megmaradjon, mert ez jó illatú, ahol önmegtagadás van és szeretet. Ennek a másiknak, a presztízsének a feltartására meg lehet milliókat költeni. Csak akkor veszteni fogunk. Az utolsó percekben, vagy hamarabb. És aztán van egy ilyen különbség is a látszat és valóság szempontjából, hogy keresztény engedelmesség, krisztusi engedelmesség, vagy eticizmus. Az eticizmus az különböző etikai értékeknek a felnagyítása, amit legfőképpen másokon kérünk számon. Ez a törvényeskedés. És mennyivel másabb a Krisztusnak való élő engedelmesség. Amikor Krisztus indíthatja Pétert, aki azt gondolja, hogy vallásos jó cselekedet az, hogy nem megy be a pogány házába, Krisztus indíthatja Pétert, hogy ne menj be. Érte is, meg érted is. És amit nem tennél, mert szenvedéssel jár, az formálna, az jelenteni azt, hogy felkészít, megszilárdít, megerősít és megalapoz. Mert ez egy csodálatos ajándék. Lemondani arról, hogy én gondolom ki, hogy hogyan fogok én formálódni, és kiválasztom magamnak azokat a tanfolyamokat, azokat a lehetőségeket, ahogy azt gondolom az én keresztény hitem fog formálódni, vagy Istenre bízom magam, aki megbízható. Mert azt van ide leírva, hogy ő vállalja a felelősséget a mi növekedésünkért. Úgy, hogy bevisz élethelyzetekbe. Nem biztos, hogy egy tanfolyamot enged, hogy elvégezzük. Lehet, hogy engedi. Lehet, hogy az az út. De általában az élet iskolájában tanít bennünket. És én azt tapasztalom, hogy sokszor olyan dolgokban, amit én elkerülnék, amilyen helyzetektől menekülnék, amiben nem érzem magabiztosnak magam. Hát igen, ott derül neki, hogy mennyire Istenre kell, hogy hagyatkozzak. De ő megbízható. Éppen ezekben a helyzetekben tanulja meg az ember teljesen rábízni magát. Tehát háttérbe kell lépni. Ezért mondja azt, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Háttérbe kell lépni. Háttérbe kell lépni a bűneinkkel. Vannak bűnök, amihez ragaszkodunk, amik ott vannak az életünkben. Most hallottam egy kemény igaz mondatot, ami segít, hogy meggyűlöljük mindazt, amit Jézus utálatosnak mond. Azt mondja, hogy ha jobban ragaszkodok valamilyen bűnömhöz, mint Jézus Krisztushoz, aki éppen azért a bűnömért halt meg, akkor én magam is, mint Júdás árulójává leszek az ő ügyének. Csak ne keseredjek el végleg, mert hozzá ebben a kétségbe esett helyzetben is mehetek. Aztán micsoda vigasztalás az, hogy személyes dolgot mondok inkább. Isten hűségéről, hogy A születésnapom előtt való nap, akkor köszöntöttük a születésnapot. Nem azért mondom, hogy aztán tessenek köszönteni, tegnap volt a köszöntés, tegnap előtt volt a köszöntés. A bűnök bocsánatáról volt szó. Az Isten hűségéről, a bűnök bocsánatáról. És hiszem, hogy ez a legnagyobb ajándék, hogy ő ismer bennünket, tudja, milyenek vagyunk, és kész a bűneinket megbocsátani, kész eltörölni. És aztán a mai, vagy tegnapi ige, az is különleges volt, hogy amikor összeroskadt a lábam, legjobb lenne pontosan idézni, hogy hogy van ez, akkor különösképpen tapasztaltam meg az ő jelenlétét. Na most nem találom egy pillanat. Biztos tetszettek olvasni. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Isten az, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, és ez sok minden miatt lehet. Béla bácsi arról hirdette az igét a harmadik vasárnap, ami most megosztottak, érdemes meghallgatni, hogy van egy olyan betegség, vagy pszichológiai probléma, ami az emberben ott van, sokakban, nem mindenkiben, az, hogy szorongás, ez a szorongás. És általában ez a típusú ember semmire nem tartja magát alkalmasnak, mindig vesztesnek érzi. És egyházi szolgálatban, hogyha egy ilyen ember bejön, mert Krisztus vonzását érzi, az egyházi szolgálatban is nem mer, mondjuk inkább hangosan imádkozni, vagy nem mer előhozakodni a saját hitével, mind állandóan kételkedik, mert azt gondolja, ami neki van, az nem elég. És erre mondta Béla bácsi, hogy de hát minden, éppen ilyeneket hív Jézus. Akik tudják, hogy nekik nincsen. Ez inkább reális, realitás, hogy tudom, hogy nekem nincsen. Mert hogy nélküle szegény vagyok. Csak vele együtt vagyok gazdag. No, legvégezetül pedig hoztam valakinek egy könyvet, aki úgy látom, hogy nincsen itt, de azért olvasom el, hogy miért érdemes Istenre bízni az életünket. Mert ez az ige erről szól. Istenre bízni az értékítéletet, a döntést, a módszert, mindent. Istenre bízni az én személyiségem kiteljesedését, az ő akarata szerint. Mindent vele kezdeni, hogy ő az első, alázatosan. Ahogyan a Isten kiválasztása határozza meg az életünket, nem az, hogy mi valami jót tettünk, de az, hogy ő hív, és mindenkit hív, és az ő ószövetségi népének is ezt mondja, hogy nem azért választott ki téged az Isten, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, hanem azért, mert szeret benneteket. Nem azért, mert valamilyenek vagytok, hanem azért, mert szeret. Mert a legkisebbek vagytok. Mert nagy hatalmak között úgy valahogy eltengtek, lengtek, ahogy igazából akkor, amikor megszólította, annyira történelmi gyökereik nem is voltak még Ábrahámnak. Nem volt ő nagy nép, egyetlen egy ember volt. Az ő elhívása ilyen. Az ilyeneknek, akik úgy érzik, nincsen erejük, nincsen jövőjük, nem tudnak tovább lépni, ilyeneket hív Isten. Alázzátok meg magatokat, Isten hatalmas keze alatt. No, így hangzik ez. Erre érdemes nagyon odafigyelni. Érdemes Istennel élni. Saját tapasztalatomat mondom el. Egyáltalán nem tudtam volna az életemet elviselni, ha nem jutottam volna békességre Istennel az Úr Jézus által. Voltak órák, amikor majdnem megszakadt a szívem. Ma hallottam, hogy itt a szomszédságban rettenetes baleset történt, ami két családot mély gyászba borított. Ha jól hallottam, gyerekeket gázoltak el. Olyan hirtelen törhet ránk valami nehéz, és akkor egyszerre vége a nagy szavaknak. Akkor az ember csak a kezét tudja kinyújtani a sötétbe, és azt kérdezi, nincs senki, aki segíteni tudna rajtam. Nézzék, az élet nehéz óráiban látszik meg, hogy mit kapott az ember Jézusban. Amikor megnősültem, azt mondtam a feleségemnek, asszony, 6 fiút kívánok magamnak, és mindegyik fújjon trombitát. Én ezt olyan szépnek képzeltem el, egy fúvózenekar a házamban. Nos, lett 6 gyermekünk, 4 csinos lány és 2 fiú. De a 2 fiam nincs már meg. Mindkettőt borzalmas módon vette el tőlem Isten. Előbb az egyiket, majd a másikat. Ezt nem tudom felfogni. Mint ifjúsági lelkész, egy életen át fiatal fiúkkal foglalkoztam, és az én saját fiaim. Emlékszem még, amikor második fiam halálhíre után felalá jártam, s úgy éreztem, mintha kést forgatnának a szívemben. Jöttek az emberek, és vigasztaló szavakat mondtak, de azok nem érintették a szívemet, el sem érték. Hiszen ifjúsági lelkész voltam, és tudtam, ma este mennem kell az ifjúsági házba, és 150 fiatal fiúnak vidáman hirdetnem kell az igét, és a szívem vérzett. Ekkor bezárkóztam, térdre estem, és imádkoztam, Úr Jézus, Te élsz, könyörülj rajtam szegény lelkészen. Utána felnyitottam az új szövetségemet, és ezt olvastam, Jézus mondja, az én békességemet adom nektek. Tudtam, amit megígér, az biztosan meg is adja. Így kértem őt, Úr Jézus, én most nem akarom megérteni, miért tetted ezt velem, de add nekem a te békességedet. Töltsd meg a szívemet a te békességeddel, és ő megtette. Ő megtette, ezt vallom itt. Önnek is szüksége lesz majd rá, amikor senki sem tudja megvigasztalni. Csodálatos az, hogy amikor egyetlen ember sem tud segíteni, ismerhetjük az Úr Jézust, aki vérével megvásárolt bennünket a Golgotai kereszten, aki feltámadott, és akihez így szólhatunk. Uram, add nekem a te békességedet. Úgy ömlik a szívünkbe a béke, amelyet ő ad, mint egy hatalmas folyó. Az érvényes életünk legnehezebb órájára is, a halálunk órájában. Milyen lesz az ön halála? Akkor senki nem tud önnek segíteni. A legkedvesebb kezét is el kell majd engednie. Milyen lesz az? Ön Isten szín elé megy. Az összes bűnével akar Isten elé állni? Ó, ha az ember a megváltó nevében tud hálát adni Istennek, az atyának, akkor boldogan lehet meghalni is. Isten igéje arra kér bennünket, hogy olcsó dolgokért ne adjuk fel a Krisztussal való találkozás igazi örömét. Nem mi akarjuk megmondani, hogy mit mond nekünk. Mi akarjuk megmondani, hogy mi az, ami jó nekünk. Hanem hadd szorítsuk háttérbe azt, ami Isten elé áll az életünkben. Akár a félelmet, akár nehéz helyzetektől való félelmet, amiben Isten bele akar minket vinni. Milyen különleges volt annak a indiai előadónak a mondata, utána kerestünk egy indiai előadónak, és hát egy beszélgetés, vagy egy előadásból olvastam részleteket, arról volt szó, hogy a mi kormányunk szeretne segíteni az üldözött keresztényeken, és ezt azt mondta, hogy ez egy jó dolog, de azt is meg kellene tanulnunk, hogy ki kellene dolgoznunk a szenvedés és tűrés teológiáját. Mert Isten célja nem feltétlenül csak az, hogy minket a veszélyes területekről kényelmes helyzetekbe tegyen, ahol nem lesz bántás. És még egy dolog eszembe jutott, és szerintem jó. Valaki, akit sokat rágalmaztak, lehet, hogy a hite miatt, reménység szerint inkább a hite miatt, mint a rossz dolgai miatt, mondta egyik igehirdetésben, valakinek hallottam bizonyságtevésében, hogy először is azért kerülhetek az Isten országába, legfőképpen Krisztus érdeméért. De ami még jót jelent a mennyben, az, hogy rágalmaznak, és én elviselem. Még semmit nem is kell érte tenni, csak elviselni a rágalmakat. Boldogok vagytok, hogyha szidalmaznak titeket. Nagy lesz a jutalmatok a mennyben. Milyen gyermeki hittel ragadta meg, milyen igaz. És azt mondja, ez a szenvedés, amit más emberektől kell átélnetek, ez átmeneti. A dicsőség, a Krisztussal együtt lét, az örökké való. Milyen szép értelmet ad a szenvedésünknek. Mennyire világos az Isten szava. Amen. Mennyi, Atyám, a te szavad, a mi reménységünk szerint keszek usza gondolatokon keresztül is, szent lelked által elérhet a szívekhez. Nem azért tesszük, mert szeretünk szerepelni, hanem azért, mert te elhívtál minket. Nem azért jövünk hozzád, mert mi keresünk téged, hanem azért, mert te kerestél, és nem azért szerethetünk, mert mi tudunk szeretni, hanem azért, mert te szerettél bennünket előbb. És azért jövünk hozzád, mert az igazságot keressük, és nem akarunk a látszat dolgokban elbukni, szeretnék megmaradni, győztesként megharcolni ezt az életet. Szeretnénk hűek maradni, és a hűségünknek a záloga, a feltétele a te hűséged volt, ezért nem kellene elbuknunk. Uram, kérlek azokért, akik hitükben megfáradtak, elgyüngöltek bűnük miatt, szégyenkeznek, szégyent hordoznak, hogy legyen hitük visszatérni, és bűneik bocsánatát kérni, és aztán elfogadni, mert ez a te akaratod, hogy megtérjünk és éljünk. Hallgass meg bennünket Jézusért. Amen.